Nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a Nagy mű, amelyben minden szombaton egy népszerű hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. A mai adásban az 1990-ben alakult Republik együttesről beszélgetünk, illetve felidézzük annak legendás énekes dalszerzőjét, Bódi László Cipőt. Most a zenekar két tagját, Boros Csabát és Patai Tamást kérdezem mindezekről. Tamás, te egyszer azt mondtad, hogy az egész Republik tele van valamifajta misztériummal. Mire gondoltál? Ilyen milyen mondtál? Misztérium?
Biztos, hogy mondtam ilyet, mert én ezt éreztem is, főleg a Cipő vonatkozásában. Ő egy olyan pali volt, tudod, aki teljesen más utakon járt, mint mi. Például szeretett télen temetőkbe sétálni, nem szerette a napsütést, lehúzta a redőnyt nyáron, hogy sötét legyen. Tehát ő egy ilyen nagyon misztikus figura volt, és gondolom ezért mondhattam ezt.
Ti mennyire férhettetek, vagy fértetek hozzá? Megengedte ő azt, hogy belelássatok a lelkébe?
Hát ez mondjuk ez a mai napig kérdés szerintem, hogy mennyire nyílt ő meg, hogy egyáltalán bárkinek megnyílt-e. Én azt gondolom, hogy valószínűleg volt olyan ember, akinek megnyílt, de főleg lányok. Neki a lány barátnője voltak, de ezt nem kell félreérteni. Tehát ő neki a lányok azok szerintem így közelre tudtak jutni az ő lelkében. Bizonyára, hogyha mondjuk őt kielemezte volna valaki, aki mondjuk egy szakember, egy ilyen lélekelemző, lélekbúvár ember, akkor biztos megtalálta volna az életében azt a pontot, szerintem fiatal korában, hogy mitől lett ő ilyen. Egy ilyen magába forduló, dolgokat ki nem mondó, helyenként ki akarta mondani egyébként. Volt úgy, hogy elkapta a dű, igaz? Persze, és akkor így begőzölt, vagy, és
vörös lett a nyaka.
Vörös lett a nyaka, és de idáig jutott. Tehát odáig soha, szerintem soha nem jutott odáig, hogy egy csomó dolgot kimondva saját maga is megtisztüljön ezekből a dolgok. Én úgy gondolom, hogyha az ember úgy kimondja a dolgokat, hogy megosztja másokkal, akkor az egy ilyen teherlevevés a saját válláról vagy lelkéről. Ő nem ilyen ember volt.
A dalok által szerinted ő mennyire, vagy szerintetek mennyire tudott ő megkönnyebbülni?
Nem tudom, hogy meg tudott-e könnyebbülni, de hogy kinyílni, ez egészen biztos. Tehát azt, amit ő szóban nem mondott el, azt azokban a dalokban nagyon is elmondta. Tehát kiérezhetően, ott teljesen mesztelenre vetköztette magát. Én úgy gondolom, tehát teljesen kiadta magát. Ezért is nagyon nehéz ezekkel a dalokkal foglalkozni. Egy engedj közelebb, vagy egy nagy kőzuhany.
Nagy kőzuhany, jaj, kék és narancsággal.
Hozzáteszem, a nagy kőzuhanyt azt ő a Sanyi bácsinak írt egyébként, a szomszédjának egy festő művész volt a Sanyi bácsi.
Az emlékére írta.
Emlékére írta a nagy kőzuhany, de írhatta volna magának is. Tehát ezt a dalt. Kicsit szerintem talán magának is írta, nem?
Persze, és utólag, amikor elment a Laci, utána jöttünk rá egy csomó dalban, nem csak erre, hogy ó, basszus, előre megírta.
Igen, előre, szeretett ez a halál kérdéssel játszadozni. Először könnyedén vette egyébként, tehát ilyen hiha én nem, tudod, ilyen Lagarde lovag vág egyet, ilyen növelvágás, tudod, ilyen növel. Egy kicsit így pöckögettem a bajszát, aztán később sokkal komolyabbra vette ezt a dolgot, mivel azért tudni kell azt, hogy ő egy depressziós ember volt. Tehát a kezdetek óta feltették neki ezt a kérdést, először is lírai vadembernek hívta, először egy interjúba, akkor még nem voltunk együtt, amikor egy interjúba azt mondta a Cipő, hogy és te minek titulálnád magadat, mert olyan szépeket írsz, de mégis hihetetlenül tomboló ember vagy a színpadon, akkor még punkok voltunk, és akkor azt mondta, hogy én lírai vadember vagyok, mondta ezt, most jutott eszembe nemrég. És azt is kérdezik, nem vagy depressziós? És mondta, de depressziós vagyok, de jól kezelem. És az ugye mindenkinől eljön oda a pillanat, amikor feltesszük a kérdést, hogy még saját magad meg tudod ítélni, hogy jól kezeled, vagy egyébként már nem kezeled jól, de még mindig elhiteted magaddal, hogy jól kezeled.
Vagy hogy egyáltalán tudod kezelni.
Igen, szerintetek nála mi volt a helyzet? Jól kezelte? Tudta ő ezt kordában tartani?
Hát egy ideig szerintem igen, Tomi.
Egy ideig igen, mindenféleképpen. Igen, igen, igen.
De aztán nem.
De aztán eljött egy időszaka, ahonnan már nem. Tehát átbillent ez.
Az mivel járt már? Nagyon búskomor volt? Vagy
hát
nagyon...
igen. Tehát tulajdonképpen nem is azt a társaságot, vagy azt a családot, amit a zenekar jelent a mai napig, azt nehezebben viselte mondjuk, de ez mondjuk a betegségéből adódóan a sok utazást nehezen viselte.
Most a szívbetegségére gondolsz?
Igen, 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 igen. Uh-huh. A zenekari buszba beülünk, és ott ülünk 8-10 órát. Nyilvánvaló, hogy így nehezebben viselte ezeket a dolgokat.
Nem is értem egyébként azokat a zenekarokat, vagy azokat az előadókat, akik egy Engedj közelebb című dalt mondjuk, vagy egy 67-es utat, olyan könnyedén odáll a színpad és elénekli, mondjuk ez nem a Republik zenekarról van szó, és nyilván nem támadni akarom azokat a Republik után játszó zenekarokat, akik ilyeneket csinálnak, egyetlen egy zenekar kivételével egyébként, az a volt gitárosunknak a zenekara, mert hogy őtőle semmiképpen sem, és semmilyen szinten sem kívánnám el a jogot, hogy ne játszol Republik dalokat, nyilvánvalóan Zolinak teljes mértékben joga van hozzá.
Tóth Zoltánról
beszélünk. Igen, Tóth Zoliról beszélek, igen, de azok a zenekarok, akik ilyen mindenféle szalajtott módon Republik dalokat játszanak, azoknak azért üzenem, hogy azoknak a daloknak nagyon, nagyon mély lelki vonatkozása van, és nem tudom, hogy azok az emberek, akik nem ültek a Bódi László cipővel 20 éven keresztül egy buszban, mondjuk én 1986 vagy 87 óta ismertem, és nem érték át vele azokat a dolgokat, úgyhogy csak úgy figyelmeztetésre elmondom, hogy ezeket a dalokat, ezeket még mi, aki a zenekar tagja vagyunk, mi is csak nagyon óvatosan merjük átlépni azokat a lelki küszöböket, és helyenként nem is. Erre mondok egy példát neked. A Nagy Kőzuhany című dalt, azt most vettük elő a 35 éves jubileumi koncertre, és ez így voltam egyébként az Engedj közelebb című dallal is, mert annyira mély dolgok lapulnak ezekbe a dalokba, hogy ezeket csak nagyon óvatosan szabad megközelíteni, és...
Mikre gondolsz? Milyen dolgok? Milyen hát, rétegek?
Hát a cipő teljesen kiteríti a lelkét benne. Teljesen. Tehát az ő lelkét, én nem hiszem, hogy mindenkinek...
Ez hozzátartozik ez a dal, és nem... Tehát annyira szorosan hozzátartozik, mint például a 67-es út is ilyen dal, hogy annyira hozzátartozik, hogy ezt se játsszuk, hanem a koncertek végén ez elhangzik.
Azzal zárjátok a 67-es. Igen, a cipő hangján.
Igen, de tudod, de nyilvánvalóan lehet, hogy egy kor is kell hozzá, mert azért már megéltünk némi nemű kort. Amikor egy színész azt mondja, azt mondta nekem a Szakácsi Sanyi egyszer, hogy lemegyek Pécsre, eljátszom Hamletet és meghalok. Egyébként meghal, de nem azután, de mert egy színésznek is akkor hiteles, hogyha abban a szerepben ő feltölti a lelkét ezekkel a gondolatokkal, és az valósággá válik ő általa. Na most, hogyha te ezeket a dalokat nem tudod a legmélyebben áttélni és magadévá tenni lelkileg, akkor ez hiteltelen, ez így nem valós, érted?
Neked nagyon sok mérlegeléssel járt.
Sok.
Hogy te az örökébe lépj?
Sok. Nagyon sok mérleg. Hát az, hogy mérlegeléssel járt, az nagyon sok utat kellett megtenni ezért. Én nem léptem az örökébe, én azokat a dalokat éneklem, amiket ő írt, mert a barátom volt, meg a barátunk volt, a zenésztársunk volt, de így is nehéz volt azt a magánéleti szférába behatolnom, amit ő ezekkel a dalokkal közölt saját magáról.
Milyen stációkon, amennyire beavatódhatunk, jár végig egy előadó, egy zenész barátjával kapcsolatban? Először gondolom van a harag, van a tiltás, ezt nekem nem szabad. Elkezd benne valami mocorogni, hogy lehet, hogy ezt nem kellene idegenre bízni, hanem ezt nekem kellene elérni.
Te nem vezetsz egy ilyen televíziós műsort, vagy egy másik csatornán, amit én helyenként meg szoktam nézni?
Előfordulhat.
És embereknek hasonló kérdéseket teszel fel?
Előfordulhat.
Igen.
Szóval, hogy...
Jó úton jársz egyébként.
Mik ennek a stációi?
A harag?
Például a harag. Az önmérséklet, hogy akkor ezt nekem nem szabad.
Nem, a harag az ott lépett fel nálam, mikor láttam, hogy a cipő feladja. Tehát, hogy ő kifelé kívánkozik, de hogy mindenből.
Ezt lehetett érezni rajta?
Hát, hogy a fenében lehetett volna, persze.
De
persze.
Mi módon?
Hát, ő, tudod, ő már előbb megírta egyébként ezt a sztorit, amikor azt írta, hogy nem tudom már mi volt a szöveg, de egy ilyen punk nóta volt, és azt énekelt, hogy unalmas már, hogy egyfolytában valami fáj.
Igen.
Ő saját számára is egyébként nehéz volt megélni neki ezt az életet. Ő erre a pályára idáig termett rá, érted? Tehát most mondjam azt a Latinovics Zoltán, vagy színészénként is mondhatnám, érted?
Tulajdonképpen azt éreztétek rajta, hogy olyan nagyon ő már nem vágyik erre az életre?
Hát most mondjam ki.
Hát ez szerintem egyértelmű volt.
Igen. Ő egy nagyon komoly lángon élő, egy ilyen perzselő, vagy hogy mondjam, tűz volt, érted? Ami aztán, amikor érezte, hogy kialszik, akkor nem tudott ezzel mit kezdeni. Nem tud dalokat, nem tudott, úgy érezte, hogy nem tud dalokat írni. Mivel nagyon befelé forduló ember volt, ebből kifolyólag, nem is nagyon hallgatta meg egyébként a külvilág szavát. Ő nem hallgatott mostani. Egyszer megkérdezte, azt mondja, hogy hol voltatok ti múlt héten? És mondtuk, hogy Coldplay koncerten, nem tudta, hogy mi az.
Nem tudtam, mi az a Coldplay.
Nem tudta.
Azt mondtad, hogy a harag. Ti belül barátként, kollégaként, harcostársként. Mit éreztetek, hogy ezt vissza kell rántani, ezt a folyamatot, meg kell őt győzni, talán arról beszélhetünk, hát mert megjelent szintén nyomtatásban, hogy ugye Neves professzor azt mondta, hogy egy szívátültetés például segíthetne, ő ezt nem vállalta.
De utólag azt mondta ugyanez a Neves professzor egyébként, hogy, ugye, Tony, hogy egy anonim pszichiátert kellett volna bevonni, mert neki nem csak itt, hanem itt följebb. Tehát látni lehetett, hogy a gondolatait és az egészet úgy rendbe kéne tenni. Tehát rendet kéne tenni a fejében. És akkor azt mondta erre az ember, akinek most nem akarod kimondani, és sem mondom ki a nevét, de akkor ki Béla, egyébként a keresztneve, hogy kellett volna egy anonim pszichiáter, ugye pszichiáter, és de lehetőleg lány. Tehát, de úgy, hogy ne tudja. Tehát úgy
foglalkozzék vele.
Így csapatba bevenni egy ilyen helyes lányocskát, aki tök aranyos jön koncertekre, hogy most is közben mondja a dolgokat, úgy súgja a fülébe. Nehéz eset volt.
De szóval Csaba azt mondta, hogy harag. Benned is volt a tehetetlenség érzete?
Hát inkább egy tehetetlenség érzet volt bennem, meg akkora már mindannyiunknak voltak gyerekei. És
neki is.
És neki is. És főleg ez bántott, vagy emiatt haragudtam a legjobban, hogy ezt máshogy láttam, mint mi. De ettől függetlenül mi mindig megpróbáltuk azt, hogy visszahozni, vagy hogy visszajöjjön ebbe a kerékvágásba, ahol voltunk eddig, csak ezt egy idő után már nem tudtuk kontrollálni, és nem fogadta el tőlünk se, és senkitől a világon.
Ti mivel próbálkoztatok?
És hát, és egyébként az utolsó csapás, az volt egyébként, hogy az más kérdés, hogy nyújtunk a stúdióba, és akkor és egy ilyen rutin dalt, mint a 16 tonna, azt hiszem az volt, egy koncert változatot kellett javítani, és nem tudta elénekelni egyébként. És odaült mellém, és mutatta, hogy nézd meg, hogy bevágozokni a lábamba. És akkor jött a mentőautó, és akkor elvitték, és akkor ugye először rossz helyre tüdőszalat, ami kidőlti a szívével.
Úgy megdagadt a lába.
Megdagadt a lába, és kidőlti a szívével, vannak komoly problémák, és pontosan a Balaton talán a Füreden volt,
Füredi amikor
Laci bácsi meghalt az apukája?
Igen, Füredi Szívkórház.
Ott volt, ugye?
Igen.
És a Laci bácsi, az apukája elvesztés az nagyon komoly trauma. Tehát a Laci bácsi egy végtelen rendes ember. Nagyon szerettem a Laci bácsit. Egy baromira jó pasi, nagyokat beszélgettünk, és pálinkázgattunk. És közben beszélgettünk Kisvárdán a háznak a teraszán.
Ugye ő Kárpátaljából származott, cipő egy éves kora után átjöttek Kisvárdán.
Gyakorlatilag ennyi köze volt ehhez egyébként. Nem is beszélt a nyelvet.
Őneki volt bármilyen érzelmi köze Kárpátaljához? Vagy úgy érezte, hogy azért ő már Magyarországon cseperedett?
Hát voltak. Őneki volt egy ilyen, hogy mondjam neked, egy ilyen negédes nosztalgiaszerű valami, ha bár nem lehetett egyébként, de nosztalgiaszerű az orosz Szovjetunióhoz. Tehát ilyen Szovjetunió volt, ilyen Szovjetunió. És akkor, de amikor mondtam neki, hogy Laci, hát ha tehát ilyen rendes ember vagy, hogy így mindenki együtt, meg kommunizmus, meg ezt mondom, hát ha egy-két lakásodat adná oda ezeknek tudod, ja, ott fekszenek emberek az aluljárban, ja. Hülye vagy te? Hát mondom, Laci, hát ezek hogy van ez? Hát ott beköltöznének például ebbe az utcába, az olyan szépen megcsináltad, vagy odafogadnád magadhoz a házadba, hát megőrült ilyenket. Igen, ennyi volt. És egyébként nálam van a mai napig egy kazettája, de a CD-je, bocsánat, Ljuba, azt is megkaptam a Zsuzsától, egy orosz zenekar, ezt hallgatta, ilyen orosz csasztuskákat, és aztán egy idő után kijelentett, hogy ő már semmi más nem fog írni, csak orosz csasztuskákat, akkor rendkívül kétségbe estünk.
Igen.
Volt egy olyan, talán a harmadik lemez idején, amikor mindannyian egy picit elbizonytalanodtatok, de Cipő is azt mondogatta, lehet, hogy csak balhé jelleggel, hogy őnek elege van, és lehet, hogy abba hagyja ezt az egészet. Ezt mennyire lehetett komolyan
venni? Hát én nem is emlékszem ilyenre. A harmadik lemez volt a Én vagyok a világ című lemez, akkor
Szürke
jött a Tomi.
Marhás,
ez 92-ben volt.
Utána jött a Haholücsi.
Hát akkor mi ízét táborokban jártunk még, együtt jártunk alkotótáborba. A legnagyobb baromságot akkor végeztünk az életünkben.
Legjobb időszakban.
Semmiféle bajart. Ja, hát ilyeneket, ilyen hülyeségben mondott ilyeneket.
Csak nem kellett komolyan venni.
Hát egy csomó.
A Cipő imádott mondjam azt, hogy nem mondom, azt nem mondom, hogy hazudni, nem, füllenteni.
Tehát de halál komolyan. De halál beadni komolyan. Olyan dolgokat embereknek, amik tök nincsenek úgy. De hát színpadon ugyanígy a közönségnek.
Egy ilyen műsorban is simán előadtam volna neked, hogy ő a Vörös Hadsereg tagja volt.
Ne hülyesk.
De, mert
de ez miért csinálta
helyzetből? Szevasztopolban tengerészgyalogos volt.
Ja, és tényleg, Szevasztopolban tengerész,
persze, és akkor ez halálosan komolyra vette.
Figyelj, arcam, figyelj, most elmondok erre egy sztorit. Fölmentünk a színpadra, és akkor elkezdett franciául beszélni, nem tudott franciául. De jó kamuzott. És franciául beszélt, de jó nyelvérzéke volt ez a francia kamu, az nem, ugye, tudom én. És akkor én meg úgy csáltam, mint a tudnék, és fordítanám. És akkor mondom, a Laci azt mondja, hogy nagyon szép estét mindenkinek, nagyon jó koncert lesz, és hogy várjál, mondd el még egyszer, azt a az nem emlékszem. Ja, igen, és azt mondja, hogy egyébként legyetek boldogok, és akkor így kamuzgattuk, én meg rákamuztam, és akkor bementünk az öltözőbe, és jött egy nő.
Jött egy nő, igen.
És jött egy nő. És azt mondta, hogy jó napot kell kérni, szóval, bejött ez, jó napot, és ott állt a cipőmet, azt mondja, jó napot, először a Lacival szeretnék beszélni, igen. Azt mondja, jó napot, azt mondja, üdvözlöm, bemutatkozott, ez és ez, francia tanárnő.
Hogy bukott le?
A francia tanárnő, és azt mondja, a Laci, igen, azt mondja, hogy minden szót így külön-külön értek, csak az egész azt mondja, van, hogy erre azt mondja, a cipő, dél-provenci nyelvjárás. És azt mondta, hogy mit tudott erőnő? Ja, így már értem.
Miért csinálta ő ezt? Hogy magát szórakoztatta?
Játszott.
Ez poénkodott.
Tudod, ezzel a halál témával is mindig játszott a legelején. Ez csak játék volt neki. Tehát tudod, elmenni a határokig, hogy húzogatni az orosztát, tologatni a határokat, hogy Tomi mondja, igen. Aztán sajnos ez később ebbe egy beleragadt.
Akkor megtörtént a baj. Nektek beszéltetek erről, de azért szerintem minden republika rajongót érdekel, ha már Csabával is végigvettük ezeket a fázisokat, hogy először mi volt a gondolatotok, hogy abba hagyjuk? Ez például megfordult a fejetekbe? Vagy azt gondoltátok, hogy ezt nem lehet abba hagyni? Ezt csinálni kell?
Hát az, hogy ezt nem lehet abba hagyni. Tehát itt egy egymásra való utalság érzése, hogy ezt együtt csináltuk ennyi ideje. Mondom még egyszer, ez egy család. Tehát ez nem az a történet, amit itt abba kéne hagyni, vagy abba lehetne hagyni. Meg beszéljünk a legfontosabb dologról, a közönségről. Arra a több ezer, tízezer emberről, akinek ez jelent valamit a mai napig.
Tehát, és ne felejtsük el, amit a Tamás mond, hogy ez nem egy életforma, ez annál sokkal több. Ez a léted, és most nem anyagi létre gondolok, ez a létforma. Tehát az, hogy gitárt veszel a kezedbe, színpadra mész. Ez az életforma, oké, de az életforma lehet rossz is, meg jó, de ez a létezésed. És tudod, az a furcsa benne, hogy amikor a cipő meghalt, akkor az erdélyek például azonnal megválasztottak minket a Transzilvánia legjobb rockzenekarának, és kihívtak, oda kihívtak, és egyszerűen annyi ember állt ott, így mint hogyha a vállókon vittek volna, tudod, hogy ezt, ugye nem, ezt nem, meg hogy bátorítottak, és mindenhonnan csak ez a bátorítás jött, hogy ennek így élni kellene. Én tudom egyébként azt is, hogy vannak olyan emberek, nagyon kis számba, de valóban vannak régi ismerősök, egykori barátok, akik eltűntek, és vannak olyanok is, akik megvannak, de hát léteznek, és helyenként a hangjukat is úgy, hogy mondják ezt? Meghallatják innen a hangjukat, és én megértem azt, hogy ők elveszítettek valamit. Csak egy dolgot azért figyelembe kell venni, hogy ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy a Bon Scott, aki 1980-ban, azért 80-ban meghalt az autójában, hogy a Bon Scott után nincs AC/DC, mert ez az új fiú. A Brian Jonesról beszélnek, aki 30-40 éve az énekes, ugye? Mert ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de ők saját magukat veszítették el ezáltal. Rádöbbentek arra, hogy valaminek vége az életükben, érted? Talán a fiatalságok, az ifjúságok, vagy valami, és azt mondják, hogy mert az volt az igaz. Én ezt megértem, csak akkor ezt tegyék el úgy szépen magukba, és akkor, hogy az a néhány ember, akiről beszélek, és barátainkról, vagy volt barátainkról is szó van, és ez semmiféle rossz indulat nélkül, én megértem, hogy ez volt az ő életük.
Tóth Zoltánt is megértitek? Hogy Zolit? Ő azt mondta, hogy ő nem szeretne be tovább részt venni.
Persze.
Hát az ő döntése.
Ő döntése, hogy ne vegyen benne részt. Én továbbra is a barátomnak tartom.
Van köztetek eleven viszony? Mert olyanokat találtunk, hogy küldesz neki karácsonyi üdvözlőlapokat, ő meg nem válaszol.
Persze,
valahol
persze,
ezt olvastam.
Persze, hát ez így van.
Mai napig küldöd?
Hát küldtem neki, igen. Volt beszélő viszonyunk is, igen, de
már eleven vagy úgy védekutyán?
Úgy is. Mindenféle szinten.
De akkor azért ez nem lett, tehát nem békültetek ki.
Na de miért kellett volna velem, nekem összeveszni vele? Vagy nekünk?
Te úgy értelmezed, hogy ti nem is vesztetek össze?
De persze, hogy nem. Ő hozott egy döntést, és a döntéseiért mindenkinek szerintem saját magának kell felelni. Ez a döntés, ez úgy, ahogy ez a papír ott van előtted, ilyen írásos formában
döntött
döntés. Ez az akkori kiadónk, az EMI, most már Universal, lehet, hogy már Universal volt, nem tudom, hivatalosan aláírta, hogy ő ebben nem kíván tovább részt venni, hogy a cipő meghalt, ő ebben nem kíván tovább részt venni, ágy egy bugyesz, és Szevesz is a Republikot útjára indította, kész. Ennyi.
De akkor viszont miért nem válaszol ezekre a karácsonyi üdvözletekre, ha az ennyire el van simítva?
De Endre, megmondtam már a karácsonyi üdvözleteket, érted? Szóval egy ideig azt mondtam, hogy oké, okay, rendben, és de én most is azt mondom egyébként, hogy 23 év úgy telt el, hogy felnőttek a gyerekeink, én ismerem a lányát, a feleségét, tüzeket gyújtottunk egymás kertjébe, szalonnát sütöttünk, pingpongoztunk, stb. Ez az, aki ezt így ki tudja a lelkéből szakítani, csak így egyik napról a másikra, azt én sajnálom egyébként alapjában véve, mert az emberek ilyen élményekből épül fel, és ilyen élményekből táplálkozik, ilyen élményekből írja a dalait, és ilyen élményekből, ha ezt megtartja magába belül, tud szerintem egészséges lelkületi ember maradni, és szerintem mindenkinek fel kell fogni azt, hogy egyetlen egy út van, a múlt értékeinek megtartása, a múlton elgondolkozni, helyenként elmosolyogni rajta, jó érzéssel eltenni a lelkedbe, de a jövő felé fordulni. A jövő felé fordulni, és szerintem ezt az emberek 99%-a így is éli meg, mert az élet ilyen. Ilyen természetű az ember. De nem csak az ember, az állatok is ilyen természetűek.
Álltok ti még szerintetek egy színpadon vele?
Valaha? Hát az nem rajtunk múlik. Nem rajtunk múlik. Ennyi. De sokáig hívtuk vissza, hogy jöjjön zenéjen velünk.
Ő mire hivatkozva mond nemet?
De ez engem közöttetlen nem érdekel egyébként.
De ilyen válaszok voltak, hogy ezekkel én nem játszom.
Ja, hát ez,
ezekkel én nem játszom.
Hát ez igen.
És azok lennétek ti.
Ja, igen. Meg az a néhány százezer ember, aki eljön Republik koncertekre.
Ott tartottunk, hogy melyik voltak azok a fázisok, amikor megtörtént a baj, hogy ti folytatjátok. Ugye igen. Sipos F. Tomás is fölmerült. Én, mint Republik.
Azért eljöttünk a napokig.
Közeledünk. Igen. Én megmondom őszintén, meglepődtem Sipos F. Tomás megjelenésén és választásán. Ő hogy jött képbe? Úgy tudom, te voltál tán az ötletadó, ugye?
Ezt szerintem nem. Ez valahogy jött, de lényege az volt, hogy egy ilyen tűzoltás volt a Tomi, és egy nagy segítség volt, és baráti segítség volt. Tehát tulajdonképpen ő egy turnét volt, egy nyári turnét volt a Republik zenekar kisegítő énekese, és utána elindult egy színházi darabunk a Hattyúdalban, ahol
József Attilában a Hattyúdalban.
Verebes István által.
Igen,
rendezett és írt is.
És igen, amikor azt elkezdtük játszani, ott a következő évi januárjától már a Csaba vette át. Tehát Tomi, az köszönjük a segítségét, kisegített minket azon a nyári turnén, és utána a Csaba átvette.
De most a Tomival, most őszinték leszünk kivételesen a te műsorodban. Azért ők nagyon bizonytalanok voltak ebbe a kérdésbe az ennek. Tehát nagyon ingoványos volt a talaj. És ezt nem akarom elbagatilizálni, de a helyzet a következő. Ez mindenkinél szerintem, az összes fejben, aki jut volt körülöttünk, ez úgy nézett ki, mint egy ilyen háborús támadás. A Tomi ezt már ismeri, mert jobb hasonlatot nem tudok erre mondani. Tehát ülsz a lakásodba, bedobnak egy kézigránátot, vagy kapsz egy bombatámadást, füst, por, felhő, össze-vissza száll, és akkor elindulsz, mert úgy emlékszel, hogy arra van az ajtó. Fogod a családodat, rángatod magad után, majd mikor az egész kezd levőpen kiderült, hogy nem ott van, hanem ott is arra kellett volna indulni. Ez volt az első útunk. Hogy ez kinél mikor száll, mikor ülepedett le, az más kérdés, szerintem nálam előbb, mint a többieknél, de hogyha van ilyen, és én nem vagyok egy vallásos ember, ha bár a Jézus Krisztust hordom a nyakamba, ez az én magánügyem, ez ügyben, de hogyha van ilyen, hogy megvilágosodás vagy megvilágosítás valami által, akkor én egyszer csak nagyon éreztem ezt. Nagyon éreztem valamiféle, akkor mindannyian egyébként egy ilyen nagyon furcsa amorf állapotban voltunk, több kiló lefogyás, ugye lelkileg megrogyás és borzasztó állapot, és akkor én nagyon éreztem egy ilyet, és akkor a fiúk még ezt nem tudták, és leültem a Tamással és az Attilával, és akkor azt mondtam, hogy vagy így megyünk tönkre, és állunk bele a földbe, így, ahogy voltunk, igen. Mert ők szerettek volna Tamás után még valakit hozzáteszem, nem az ő nem is szóval, hogy bűnük, szóval nem az ő indítatásuk volt, hanem az akkori menedzserünk nagyon erőszakosan lépett fel valakivel kapcsolatban.
Nem akarod megnevezni?
Nem akarom megnevezni, egy színész fiú volt mindegy, és akkor ilyen nagyon kemény, erős képek jöttek bennem, hogy ezt már nem, szóval ezt nem, és akkor itt is leültem velük, és azt mondtam nekik, hogy figyelj, akkor vagy így bukunk bele, ahogy elkezdtünk ezt az egészet, vagy így jutunk tovább, így négyen a Gábor, Halász Gabi, Nagy László Attila, Pataj Tamás és én. És akkor erre álltunk az úton, nem mondom, hogy ez elsőre ment, mert nem, de volt egy nagy segítség, a Gerendás Peti, aki elkezdett nekem ilyen énekórákat. Szóval énekórá, szóval hogy mondjam neked, hogy valamilyen fejvédlegásítást arra, hogy kellene énekelni, mert alapjában én énekeltem a Cipő mellett, de utólag ez visszahallgatva, ez én kell ilyen, szóval ilyen kisegítő valami történet volt. Igen, mert az utóbbi, az végső időkben, amikor játszottunk, nem bírta a felső szólamokat, ő már nem tudta kiénekelni, és alul egy oktával lejjebb énekelni, és én próbáltam fölül énekelni, de azért ez nem ugyanez volt. És akkor arra jutottunk, hogy Péterhez én eljártam hónapokig, próbáltam átvenni a dalokat, mindenféle eszközöket vásároltam, hogy mutatta a Gerendás, később nem kellett épül már. Viszont nagyon nagy segítség volt egy színész srác, a György Rózsa Sándor nevű fickó, aki egyrészt jóképű, másrészt pedig nagyon jó énekes, és vagy egy évig ott a hátam mögött együtt énekeltük. És amikor úgy éreztem már, hogy akkor most már én ezt elbírom egyedül, akkor megköszöntem neki, és mosolyogva is, és mondta, hogy akkor úgy látszik, ez eredményes volt, és köszönni. Mi egy közép-kelet-európai nép vagyunk, közép-kelet-európai lélekkel. Tehát mi nem az amerikai profik vagyunk, tudod, akik és akkor a rock and roll, és akkor valaki kiesik, és hónap után már egy jóképű fickó ott van, és a közönség már de ő előtte ugrál, és akkor ez nálunk ez nem így megy. Szerintem ezen a területen nem így megy. Lukács Peta elmesélte, a Bikini gitárosa, hogy az emberek a színpadról oda mutattak neki, hogy öcsi, ott a Daci Zsolti állt, úgyhogy álljál egy méterrel odébb. Amikor a Zsolt, tudta te ezt, neked mondta Peta? Lukács, mert ugye a Bikini, amikor a Daci Zsolti meghalt, utána jött a Lukács Peter, hogy nem azonnal, de és mondták neki, figyelj, egy méterrel állj odébb, mert ott a Daci Zsolti állt. Érted? Tehát nálunk ez nem úgy működik, hogy valakit csak úgy eldobunk, meg majd az okos megfejtése, nem. Ebben a néplélekben belül, ez ameddig mi itt vagyunk, ez így fog élni. Tehát ameddig mi játszunk. Ez nekem is furcsa volt. Azért, mert azt mondtam, hogy majd mindjárt száguldunk ez az amaz és
így. Azt hitted, hogy rögtön akkor megtaláljátok a megoldást, és
nem,
akkor
itt... Nem, de azt gondoltam, hogy bizonyos dolgokat majd elfelejtenek az emberek, meg odébb lapoznak, de nem mi így van. És aztán saját magunkban is megérett a gondolat, hogy nem lehet csak úgy 10 oldalt odébb lapozni egy könyvbe, és azt a részt nem elolvasni, érted?
Amikor kiderült, hogy Siposer Tamással nem működőképes az zenekar, akkor se futott át az agyatokon, hisz mondtad, hogy ez egy megterhelő időszakod. Igen. Hogy abba hagyjuk? Hogy egész egyszerűen ez egy jel.
Nem, jó dalok születtek már akkor is.
Abszolút, tehát termékeny volt a zenekar, és úgy éreztük, hogy látjuk az alagút végén a fényt, tehát hogy volt valamelyes jövőképünk.
Azt mikor éreztétek, hogy túl vagyunk ezen, és mondjuk Csaba is azt érezte a színpadon, ti is azt éreztétek, hogy bármilyen nehéz, és bármennyire is kellett Gerendás, bármennyire is izgultatok. De igen, képesek vagyunk folytatni úgy, ahogy azt megérdemli Cipő és a Republik hagyomány is.
Hát nekem a legáttörőbb, az 3 éve az Arénában a koncertünk volt. Az volt a legáttörőbb nekem, hogy Laci nélkül, és egy olyan elővételes teltházat csináltuk akkor az Arénában, hogy ha ennyi ember kíváncsi, de előtte eltelik, érted?
Amiért
most az MBM Dómba.
Pár héttel ezelőtt,
és igen, hogy ez olyan óriási visszajelzés, amit nem lehet elmondani.
Na de ne felejtsük azért ezt el, ez nagyon jó, amit a Tamás mond, mert ugye erre az emberek azt mondják, hogy jó, akkor megveszem a jegyemet és elmegyek. Nagyon fontos mérföldkő volt a zenekar életében, amikor megjelent egy hölgy, akit Németh Erikának hívnak, és ő már akkor is itt volt, mikor az előző menedzserünk volt, csak nem nagyon tudtunk a tevékenységéről, mert azért kellőképpen el lett hallgatva az ő munkája. Aztán, amikor 2018-ban, ugye, amikor a Miklós a menedzserünk stroke-ot kapott, és az Erika előállt, akkor egy teljes más mentalitású menedzselés lépett be a zenekarba. Hogy is mondjam neked, a régi vágású menedzselést elfelejtve, egy új vágású menedzselés.
Korszerűbb, ugye?
De szépen fogalmaztál.
Ugye? Ugye? Hát igen. Tehát igen. Korszerűbb és más alapokra helyezett menedzselés, és azért a zenekar sokat köszönhet ennek, hogy kifordítottuk ezt a kabátot, vagy egy másik. Tehát amíg régebben könyörögni kellett azért, hogy egy kicsit azért nézzünk ki a világba, hogy lett fal, meg ilyesmi, az nálunk most természetesen mindegy, átalakult ez a történet, és az Erika érkezésével egy nagy lendületet vett a zenekar. Nem a dalai által, hanem az, hogy nézzünk ki. Tehát, hogy
látványilag, körítésileg, a keretek vonatkozásában ez egy korszerűbb költöst kapott.
Hát igen, azért figyelj, 2025-öt írunk már, és azért az emberek az interneten bármikor megnézhetnek bármilyen koncertet, és azt mondják, hogy hát igen, ez szegények, tudod már, vagy azt mondják, hogy ja, ó, hát na, ez igen. És ez nagyot dobott ezen az ügyön. Hál' Istennek azóta megjelent három olyan album, ami ugye ennek a társaságnak a szülötte, jó dalokkal, lehetne éppen negyedik is, mert dalok azok vannak bőven. Az a kérdés, hogy 2025-es, vagy egyáltalán ez a kor még
van-e létjogosultsága
a lemezeknek?
Hát bakelített, azt kiadnánk, de hogy egyáltalán lét, tudod, milyen egyes dalok megjelennek, és múltkor beszélgettem, nézd, feljött egy tévéműsor, így bekapcsoltam a YouTube, és feljött ezek az 75-ös szilveszteri műsor. A Légy Vidám valami magyar vagy ilyes, nem tudom. És akkor ott énekelt a Konzsuzsa, és hallottam, hogy ezt a fonográf kíséri. Annyira lehetett hallani, hogy följöttem a Brodyt, és akkor beszélgettünk, és akkor azt mondta Brody, Csabikám, mi már az örökké valóság vagyunk így. Ti meg, mi azt mondja, egyáltalán új dal belefér még ebbe a repertoárba. És akkor el kell gondolkozni azon egyébként, hogyha írsz új dalt, mert pedig írunk új dalt, az mindig egy másik új dal szorít ki. Tehát hogy azt mondom, hogy most összeállítottam a hétvégi programot, Tamás, 22 dal, abban mondjuk körülbelül négy ebből az időből való dal fér bele, de azért egy acsikósokat még beleraktam, jó, nem baj, ilyeneket, mert ugye olyan sok régi dal van, amit a közönség is, meg mi is elvárunk saját magunktól, hogy elvárjuk, vagy hogy eljátsszuk, ez ilyen, tehát alkotunk, tevékenykedünk, szerintem jó úton vagyunk, de azért a fenekünket soha nem tehetjük le hosszú ideig egy biztos székbe.
Jó, hogy itt voltatok.
Ja, köszönjük.
Jaj, nagyon köszönjük.
Boros Csaba és Patai Tamás után Buza Sándor rádiós műsorvezető segít megérteni a Republik zenetörténeti jelentőségét. Brody János a Republikot a 90-es évek illés zenekarának nevezte. Ezzel te egyetértesz?
Én pont egy Brody idézettel szerettem volna kezdeni ezt a beszélgetést, amelyik nem erről szólt, hogy az illéshez hasonlította. Igen, a Brodyt kellene megkérdezni, hogy miért, vajon? Vajon miért hasonlította az illéshez a Republikot? A szövegvilága miatt? A hangszerelés miatt? A beat kultúrának a feltámasztása miatt?
Olyan dalok gyűjteményére gondolt, amelyet akár egy tábortűzdénésen lehet játszani, és korszakosak, tehát nagyon komoly lenyomatot hagynak egy bizonyos társadalmi csoporton vagy koron.
Ez így van, ez az élés esetében is így volt, hiszen annak idején a különféle táborokban ültek a házak tetején, és akkor ott írták a dalaikat, ahogy azt egyébként az első LP-ben el is mondják. Valóban, ha ezen a módon közelítjük meg az élés és a Republik közötti párhuzamot, akkor ez elfogadható, de azért vannak más zenekarok is, akik egyébként tábortűz hasonlatos dalok. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy a Spotify-on megnéztem a Republiknak a rájuk vonatkozó, nem tudom ki írta 3-4 mondatát, és ott a Hobóhoz és a Lokomotív GT-hez nem hasonlították, hanem azt mondták, hogy a legnagyobb hatással ez a két zenekar volt rájuk. Ezt is nehezen tudom értelmezni, mert nyomokban sem vélem felfedezni a Republikban akár a Hobót, akár a Lokomotív GT-t. Az persze nem jelenti azt, hogy amikor az ember serdül és zenei kitekintést nyer a világban, akkor ezek a zenék nincsenek rá hatással, de ha már ezt a háromból egy párhuzamot kellene vonnom, akkor valóban inkább az Illés és a Republik párhuzamot vonnám.
Azt mondtad, hogy egy Brody idézettel tervezted kezdeni ezt az interjút. Milyen Brody idézetre gondoltál?
Igen, mert én azt gondolom, hogy a Republikról nem lehet úgy beszélni, hogy a cipőről ne beszéljünk. Illetőleg még az is eszembe jutott, hogy sajnos három ember hiányzik ebből a táncból, aki egyébként a Republikot valamilyen módon meg tudná fejteni. Az egyikük Boros Lajos, aki annak idején a Republikot megtalálta, fölkarolta, elindította őket az úton. A másik fickó volt az Abela Miklós, a menedzser, aki Bulldog módjára gondozta a zenekar életét, és a harmadik pedig a cipő. Szóval három olyan egyéniség, akik nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a Republik olyan lett, amilyen lett, induláskor is. Aztán ezt a fejlődési évet persze lehet látni az ő munkájukban, hiszen 1990-től, az első album megjelenésétől, most már 2025-et írunk, a zenekar még mindig él, dolgozik, csak már nagyon-nagyon sok változtatásokkal együtt.
Te látsz korszakokat? Lehet korszakolni a Republikot? Ilyen nagyon látványos, meghatározott korszakokra fel lehet ezt osztani? Vagy tulajdonképpen ez egy viszonylag egyenes évű történet?
Nagyon-nagyon sokat hallgattam most az elmúlt három napban a Republik dalokat és a Republik albumokat. Akkor mit látott az ember 1990-ben? Van öt srác a színpadon, elő van egy nyüszüge, ceruzavékonyságú Martens bakancsban, rövid farmerban és fekete pólóban egy kopasz srác, aki néha zászlót integet, aki egyébként kiordítja magából azt, ami ki akar belőle jönni, és egy nagyon-nagyon eklektikus zene volt szerintem az első album. Volt benn ska, volt benn punk, volt benn rock, volt benn nagyon-nagyon szentimentális lassú dal is, és ebből az első dalból, vagy az első albumból még én azt mondom, hogy nem lehetett tudni, hogy hova mennek ki. És amikor megjött a második, harmadik, negyedik és különösen az ötödik vagy a hatodik album, akkor már felsejlettek a Republiknak azok a vonásai, amik az első időszakban egyáltalán nem voltak, ez pedig a folk beütés.
A népzenei beütés,
úgy van, ami egyébként nem mondom azt, hogy soha nem volt bennük, csak nem voltak meg azok az emberek, akik ezt úgy szépen kibontották volna. Tehát mindenképpen látok a Republik életében egy nagyon-nagyon fontos fejlődési szakaszt.
Egy picit menjünk vissza az időbe. 90-et említetted, meg Boros Lajost, aki tulajdonképpen felfedezte. Milyen zenei közegbe pottyant le akkor a Republik? Tehát mihez képes volt más, ha másolt? Volt-e benne valami innováció ahhoz képest, ami mondjuk a 80-as évek, vagy a 80-as évek második felét, vagy a rendszerváltás körüli zenei időszakot meghatározta?
Hát innováció mindenképpen volt benne, és szerintem ebben a Lajosnak is nagyon nagy szerepe volt, mert aki a Boros Lajost ismeri, az tudja, hogy a Lajos mindig olyanokhoz nyúlt, amik nagyon egy picit különlegesebbek voltak.
Mondjuk el, hogy akkor ő a
Hungarotonnak volt a zenei menedzsere, az volt a feladata, hogy különféle zenekarokat, előadókat találjon. Hát az ő köpenyegéből bújt ki a Republik, az ő köpenyegéből bújt ki a Padödő, tehát ebben az időszakban vagyunk, 1990-ben. Szerintem a Lajos, aki egyébként mindig extremitásra törekedett, és mindig azt kereste az egész életében, a művészetben is ezt az évet húzta, ő pont a Republikban látta meg azt a különállóságot és azt a különlegességet, ami, és most visszautalok, amit 4 perccel ezelőtt mondtam, amikor nem lehet egy bandára az első album, vagy az első próbálkozások után ráhúzni azt, hogy kék. Mert olyan sok színűek, és meghagyták nekik azokat az éveket, és azokat a lehetőséget, amikor ők bontogathatták a szárnyaikat. Pontosan a cipő esetében látom azt, hogy az ő szövegkörnyezetei, az ő költőisége, pontosan Brody mondta, és sokan megfogalmazták már, az ő költőiségében volt egy, és van egy ambivalencia, amelyik a hangos kiáltás és a nagy szomorú mély a csend ötvözete. És én ezt a kettőt ezt érzem benne.
Ő inkább tartotta magát szerzőnek, mint előadónak. Ez engem meglepett, mert szerintem kivételesen szuggesszív előadó volt. Te, tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, meg lehet, hogy banális is. De ha arra kérnélek, hogy fejtsd meg, vagy meséld el, hogy szerinted mitől volt olyan elementális, nagyon jelentős, miben rejlett az ő egyedisége?
Cipő egy nagyon érdekes figura volt, ő például olyan halkan beszélt, hogy nagyon oda kellett figyelni arra, hogy mit mond. Az egész megnyilvánulása az volt. Tehát tényleg, ahogy a színpadra fölállt, ez egy teljesen más képet mutatott, egy visszahúzódó, introvertált srác volt, aki egyébként nagyon-nagyon nagy csodálkozó szemekkel nézett a világra, és mindig azt fürkészte, hogy ő hol van a helye a világban, amit keres, hova akar eljutni, szabad-e oda eljutni, engedik-e neki, hogy oda eljusson. És ezek a gondolatok, vagy ezek az érzések, ezek azt gondolom, hogy az ő költeményeiben, a verseiben, a dalszövegeiben nagyon-nagyon markánsan megjelennek. Én nem ismertem olyan nagyon jól a Cipőt, egyszer-kétszer volt alkalmam hosszabban beszélni vele. Az egyik ilyen emblematikus volt, épp egy Danubius Roadshow-ról jöttünk hazafele hajnalba, és akkor őt hoztam haza Budapestről, talán Nyíregyházáról vagy Debrecenből. filmből, és akkor is az volt a benyomásom, hogy egy olyan srác ül mellettem, aki rettentően keresi a helyét a világban, nagyon-nagyon vágyik arra, hogy szeressék, de ez soha nem követelte ki hangosan magának, hanem úgy elfogadta.
Miből derült ki a számodra, hogy nagyon vágyja?
Mert az egész gondolat közege, amiben megnyilvánult, az mindig volt egy visszakérdezés, akár a személyben, akár a szavaival, hogy jó ez, amit csinálok? Ez kell az embereknek, amit csinálok? Tehát ő egy olyan szövegíró volt, egy olyan költő volt, aki egyébként szerintem, bár nem vagyok irodalmár, és nem is szeretnék haz lenni, szerintem a költői lét és a költői küldetésnek mindenfajta magasságát és mélységét megélte és megéli, és ezeket valamilyen módon a szövegeiben meg is tudta jeleníteni. Nagyon-nagyon sok példát hoztam arra az ő kétarcúságára. Tehát ugye a Republik daloknak a szövegének majdnem a 99%-át ő írta. Az egy más dolog, hogy nagyon soknak ő volt a zeneszerzője, aztán a későbbi időszakban már a negyedik, ötödik albumoknál mások is voltak zeneszerzők, de az a szövegkörnyezet, az a szóhasználat, amit ő használt a dalaiban, volt egy nagyon markáns és néha nagyon durva szóhasználata, üsd, vágd, rúgd, harap bele, tehát volt egy olyan néha megbotránkoztató, közben pedig a másik oldalon pedig élt azokkal a népmesei elemekkel, ez jutott eszembe, és azokkal a népdal elemekkel szókincsben és nem dallamban, amelyik arról szólt, hogy kék az ég, zöld a fű, lombok, madarak, fecskék, simogatás, arc, lány, borulja vállamra, csendben. Ezek a szavak egyébként az ő dalainak az 50%-ában, a dalok 50%-ában ezek a szavak elhangzanak valamilyen kontextusban. És ez már szerintem ad egy olyan fajta kettősséget és olyan kettős látásmódot, ami az ő egyéniségét nagy mértékben meghatározza. És soha nem derült ki számomra, hogy alapvetően melyik volt inkább.
Azt megfejtette, de a szerető nincs igazam.
Nem tudom.
A szerető nincs igazam, de minthogyha az úgynevezett nagy generáció, Koncék, Brody, a cipőféle korosztályból szinte csak cipőt fogadták volna el szerzőtársként. Ő már nagyon fiatalon Konccal lemezt csinált, Halász Juditnak írt. Brody gyakorlatilag azonnal maga mellé emelte. Hogy ezt mivel vívta ki?
Azzal a szövegiségével, amit ő kiírt magából. Most akkor ideidézem ezt a Brody idézetet, amivel én készültem. Egyébként a temetésén hangzott el ez, és ott mondta a Brody, amivel én maximális egyet értek. Ha lehet valakit naív művésznek nevezni a rockzene képviselői közül, akkor ő rá bizonyosan illik ez a jelző. Nehéz a szövegírót elválasztani a dalszerzőtől és az énekes figurától, de cipő dalainak jelentős része épült a költészetbe fordult szövegsorok mági erejére, ahol a legősibb dalforma, az énekelt ritmusos szöveg mindig többet üzent a megfejthető jelentésnél.
Ó, de szép.
Ez egy nagyon-nagyon szép látlelet, és itt meg is magyarázza a kérdésedre, megadja a választ. Azokat, akiket te felsoroltál, Koncz, Brody, azok ugyanebben a körben keresték a megoldást. És a cipőben ezt pontosan meglátták, hogy itt van egy srác, egy fiatal srác, már régen nem a mi generációnk, már 30-40 évvel fiatalabb, de valahol ezek a kinyilvánulások, ez a szövegkörnyezet, amit a cipő letett az asztalra és kénekelt magából, ez nagyon nagy harmóniában volt azzal. Van egy-két dal, amelyiket, hogyha becsukom a szememet és nem a cipő hangján hallom, akkor olyan, mintha Brody énekelné.
Melyik számra gondolsz? Melyikre?
A csend beszél tovább. Ahol a szél zúg a nap nevet. Ennek az előadás módja is olyan, mint hogyha a Brody énekelni az egészet. De nekem, amikor egyébként hallgattam, Cseh Tamás ugyanúgy fölsejlett, és ugyanúgy megjelent ebben az egészben.
Például a Díszítsetek fel is nagyon Brody is. Nem tudom, azt ismered-e.
Igen.
Ugye, hogy szinte, mintha a Brody énekelni. Igen,
abszolút. De ebben nagyon-nagyon sokat számítám az a fajta hangszerelése, hogy ezek a dalok megszólalnak. Mert ahogy az a hangszerelés megszólal, vagy az a dal megszólal, akkor ez olyan, mintha Brody játszaná, és a Brody találta volna ki. Az egy más kérdés valószínű, hogy, vagy legalábbis kérdés lehet, hogy, hogy ezt a cipőt tudatosan használta-e, vagy nem. De bizonyára, hogy valahol legmélyül megvolnak azok a közös gyökerek, amikből ezek az előadók tudtak táplálkozni. Azokat, akiket most ide citáltunk ebbe a körbe.
A fiúkkal nem is beszéltünk erről, de több olyan interjú részletre bukkantam, miszerint nem nagyon halmozták el őket díjakkal, és mintha egyfajta irigység is körbevette volna a zenekart. Te erről tudsz?
Természetesen vannak megint statisztikai adataim, amik kiverhetik a biztosítékot. Itt például, hát azon túl, hogy aranyzsiráf, azt hiszem aranyzsiráfot kaptak valamilyen módon, meg hát azért Tiszti Keresztet is, ha jól emlékszem a titulusokra. Magyarországon egyébként az aranyzsiráfon túl olyan nagyon nagyobb díj nem volt, amit a könnyű zenészek magukévá tudtak tenni, mert az volt mindig a nagy egy évben átadott nagy olyan díj, amikor díjaztak mindenkit. De azért az például, ha már a számoknál tartunk, a Mahasztól kaptam meg ezeket az adatokat. 71 Republic album szerepelt valaha is a top 40-es listán, 71 alkalommal szerepelt Republic dal, és a 40-es listán 7 Republic album szerepelt valaha listavezető pozícióban. A legsikeresebb ezek közül a Tüzet viszek volt 1995-ben, ami 36 héten át volt a top 40-ben. 15 Republic album ért el arany vagy platina minősítést. Ez az eladási listák, tehát itt nagyon nagy számokról beszélünk, mert ugye a közönség választ és a közönség dönt.
És ez még a 90-es évek, amikor ezek, nagy példány számúra ezek jelentek.
Igen, van. És akkor most tippelj nekem, hogy jelenleg most 2025-ben hány Republic dal hallatszik az összmagyarországi rádió csatornákon.
Új Republic dal, vagy nem, általában?
1990-től 2025-ig született Republic dalokból hány forog most 2025-ben a magyarországi rádióban?
3.
67 darab.
67 darabot még a mai napig játszanak?
Igen. És amikor most fel kellene sorolnunk mondjuk 10-et, nem biztos olyan könnyen menne, azért
hát azért
menne.
Tudnék.
Jó, hát persze,
67-es
igen, mert egy Republic fan vagy, persze, de 67, de az azt jelenti, hogy olyan széles a Republicnak a repertoárja, hogy ebből a nagyon széles repertoárból 67 darab még most is valahol magyarországi rádióban.
És ebben minden rádió beletartozik.
Ebben minden rádió beletartozik.
Világos,
ebben
igen,
abszolút
igen.
Minden rádió beletartozik, és a legtöbbször elhangzott Republic sláger az elmúlt egy évben, ha itt lennél velem. Ez 27 rádióban 1130 alkalommal csendült föl. Ugye ma már a technika miatt minden számot tudunk, és hát ugye a top rádiós slágerek, a Szájár kismadárra szeretni valakit valamiért, csak a szívemmel állt a 67-es út, és az is érdekes, hogy most megnéztem a Spotify-on, havonta 138 ezer hallgató streameli vagy hallgatja.
Egyéni. Tehát igen, ez igen, 138 igen, ezer egyént, így, nem van, lejátszás,
igen,
egyént.
Egyéni, igen, 138
ezek
ezer.
Ezek nagyszerű tábor. Számok.
Hát persze, hogy nagyszerű számok, és az bizonyítja, hogy a Republic a magyar pop, rock, folk történelemnek egy megkerülhetetlen zenekara volt.
Azt mondod, hogy megkerülhetetlen zenekara volt. Miért múlt időben használod mindezt?
Ezt, igen, nem akartam így múlt időben használni, mert a Republic most is létezik. Az egy más kérdés, és ezzel szerintem a mostani Republic tagok is szembesültek, mert ha nem szembesültek, akkor ez nem lett volna így és valós, hogy azért minden olyan zenekar életében, ahol egy nagyon emblematikus figura az énekes, aki meghatározza azt, hogy miről szól valami, vagy hogyan néz ki valami. Két példát mondok, nagyon, nagyon más példák, de nagyon ideillő. Egy Queen, egy In Excess, Michael Hutchins, aki egyébként a halálukkal, tehát a Freddie Mercury halálával már nincs Queen. Nem is akarják megpróbálni, hogy Queen legyen, tehát nincsenek Queen emlékzenekarok. Olyan szinten nincsenek Queen emlékzenekarok, hogy egyébként nem futsz bele, mert olyan komplex volt a Queennek akár a vokál felépítése, akár a hangszerelése, hogy nem nagyon mernek hozzányúlni. De akkor, amikor, vagy a Nirvánának egy klubbe, amikor meghalnak ezek a nagy talentumok, utána minden zenekarnak ott van a kérdés, és fölteszik, és biztos a fiúk is föltették a kérdést, hogy most felállunk, becsukjuk a hangszert, vagy alakítunk egy másikat, vagy ugyanezen a néven megyünk tovább. Kaptak ők hideget, meleget, kigyót, békát, az ő karakánságuk, hogy ezt kigurulták sportnyelven szórva, és viszik tovább, és ma már azt is el tudom képzelni, hogy egyébként a mostani, akik most rácsodálkoznak a Republicra, hogy úristen, van egy ilyen, azok már ezt nem is nagyon kérik számon. Tehát ezt számon kérheti mondjuk az én korosztályom, a te korosztályod, akik egyébként úgy szocializálódtunk, és úgy nőttünk vettük fel abban a közegben, amikor volt 5 fiú a színpadon, és abból bármelyiket, ha kivetted a puzzleből, akkor már azt mondtad, hogy fú, itt a világ vége, mert akkor ebből már nem lesz semmi sem. Megtörtént, kicserélődött, és megy tovább. De ez is azt mutatja, hogy az idő változik, és változnak azok az elfogadási szokások és erősségek is, amivel egyébként egy-egy zenekart a szívünkbe zárunk, vagy kitaszítunk.
Igen, a Queen kapcsán ugye azt mondtad, hogy nem lett emlékzenekar, nem lettek új tagok, de azért az a Republika esetében szerintem más, hogy az eredeti maghoz tartozó Boros Csaba énekel például. Tehát nem hoztak valakit, aki ezt az életérzést, ezt a szociológiai tudást nem bírta, hanem egy olyat, aki vele kezdte együtt. Tehát alaptag. Ez azért szerintem más megítélés alá esik.
Igen, csak más az a szituáció. Tehát akkor, amikor korán sem játszottam annyit zenekarban, hogy ezt azért éreztem volna, de azért tudom, mert nagyon sok zenekarról voltam kapcsolatban. Akkor, amikor egy zenekar tagcserét határoz el, az egy rövidebb, hosszabb folyamat, amire készülnek. Akkor már keresik, mint amikor fociba is igazolnak, nézik, hogy focizik, milyennek a teljesítménye, és akkor már valamit valamiért cserélnek le. Akkor, amikor egy tragédia történik, amikor egyik napról a másikra nincs az, aki egyébként kékre festette az eget, ott biztos, hogy van egy nagy megbicsaklás, és van egy nagy kérdőjel halom, amit utána föl kell dolgozni. És ennek a feldolgozásában persze nagyon sokat számított, hogy a Csabáék ott voltak a zenekarban, ott álltak a cipő mögött, és ott muzsikáltak, de azt pontosan ők is tudják, mint hogy azt mi is tudjuk, hogy amikor kitalálták, hogy valaki majd lesz, Siposev Tomi lesz, aki majd a cipőt helyettesíti, éppen csak meg nem dobálták őket.
Mert hogy ez annyira elburjánzott akkor?
Hát igen, mert akkor nem tudták az emberek elképzelni. Tehát azok akik imádták a Republikot, azok el nem tudták képzelni, hogy ez most majd megy tovább. Akarták, mert a dalokat most is akarják hallgatni, meg hallani, meg nagyon jó, hiszen a rádiók is játsszák, meg színpadon is nagyon jó. Csak tényleg azt képzeld el, vagy én képzelem el, hogy egy fényképet ketté tépünk, vagy kitépünk belőle valamit, amit utána nem lehet úgy összeragasztani. És ezt el kell fogadni, mert ezek tények. Én azt gondolom, hogy a Republiknak az egyik nagyon fontos jellemzője az volt, hogy könnyen emészthető dalokat írtak, és könnyen emészthető dalokat adtak elő. Ez a könnyen emészthetőség egyébként illik a zenei aranzsban, tehát a hangszerelésre is. Tehát nagyon-nagyon sok Republik dalban azt hallott, hogy énekel a cipő, és akkor van egy monoton basszus, amelyik nem, semmi nagy virga nincsen, csak hozzá az egyet meg a négyet, hátul pedig bont egy gitár. Hát ennél egyszerűbb nem is kell, hogy legyen, és közben pedig egy fickó énekel. Tehát nagyon egyszerű, nagyon világos közlés a zenében, és ehhez tartozik a szövegi környezetben egy nagyon egyszerű, nagyon világos, szinte népdalszerű elemeket magába hordozó szövegvilág, amelyik arról szól, hogy kék az ég és zöld a fű, és mi egyszerű az élet. Hát mondjuk ezt nem épp a cipő írta, de hát nagyon sok Republik dalban ismétlődnek a sorok. Még egyszer, mintha súlykolná beléd, könnyen megemészthető, könnyen befogadható, tábortűzi, az kell, elő kell venni egy gitárt, és el kell énekelni. Nincs nagy megfejtés. Egyébként van megfejtés a zenében, és van megfejtés a szövegben. Csak az nem az egyszerű hallgatónak a feladata, hogy ezt megfejtse. Nekünk az a feladatunk, hogyha valamit letesznek elénk az asztalra, akkor úgy szépen üljünk föl egy felhőre, és akkor mondjuk azt, hogy fú, ez nekem nagyon tetszik.
És ez nekünk nagyon tetszik. Jó, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt tehát a nagy mű. Boros Csabával, Patai Tamással és Buza Sándorral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.